Hát néhány szót azért ma szeretnék szólni magamról is, hogy ne legyek mindenkinek teljesen idegen. Én nem születtem bele adventista családba, és a szüleim sem voltak igazából vallásosak. Én fiatal koromban, középiskolás koromban kezdtem már a Bibliát tanulmányozni, és én is csak azt tudom mondani, amit Vlad mondott, hogy megtalált engem a Krisztus. Megtaláltattam is. És számomra is, hát amikor keresztény lettem, én egyébként református közegben nőttem fel, és számomra is rögtön nyilvánvaló volt, hogy hát ugye református vallásosság az úgy nem az igazi. Mondjuk hát rögtön láttam hibákat, vagy mint gyerekkeresztség, meg egyéb. Hát meg az tűnt fel rögtön, hogy hát, hogy valahogy nem olyan, mint az apostoli időkben. Valahogy nem úgy működik az egyház, nem úgy működnek a gyülekezetek. Kiáll a prédikátor, és akkor a többiek pedig csak hallgatnak, meg esetleg alasznak, nem tudom. Valahogy nem tudtam elképzelni, hogy ez Krisztus vallás, és ezért kezdtem el keresni. És akkor, amikor megtértem, akkor én azt mondtam, hogy én nem leszek ilyen, mint ezek. Én buzgó keresztény leszek. És aztán nagyon érdekes volt, hasonló, ahogy Vlad is elmondta, hogy az évek teltek, úgy azt tapasztaltam, hogy valahogy aláhagyott a tűz. És nem értettem, hogy miért jön vissza a régi bűnök, miért jönnek vissza az életembe, mikor én Krisztusé vagyok, én szeretném őt szolgálni, gyakorlatilag majdnem ugyanazt támadhatnám, mint Vlad elmondott, és csodálatos volt, amikor megértettem és megtapasztaltam ezt az üzenetet, Krisztus igazságosságának üzenetét, amiről beszéltünk is, hogy ez nem pusztán elmélet. Ez egy tapasztalat, ez egy élő személlyel való, élő kapcsolat. És nem tudok másról beszélni nektek. Nem tudok proféciákról beszélni nektek, vagy arról, hogy mi történik most a Vatikánban, vagy a Japánban, vagy akárhol. Csak erről tudok beszélni nektek. De azt gondolom, hogyha valaki megnyeri a Krisztust, mindent megnyert. És hát nem vagyok gyülekezeti tag, fiatal is vagyok, úgyhogy én csak abban bízom, hogy vérealbeliek lesztek, és azt nézitek, amit mondani fogok, és összevetitek az igével, és nem az én személyemre tekintetek. Mert az Isten most is szól hozzánk az ő igéből. És amiről ezen az estén szeretnék beszélni, az igazából folytatása annak, amit Vlad is mondott. És egy szokatlan kifejezés az, amit most szeretnék megvizsgálni veletek közösen az igéből. És az pedig engedelmeskedni az evangéliumnak. Engedelmeskedni az evangéliumnak. Van egy ilyen ige Róma levél 10. fejezetében, a 16. versben, ezt keressük is ki. Róma levél 10. fejezet 16. versen. Ahol használja ezt a kifejezést, de nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. Most csak eddig olvasom, mert majd visszatérünk ide. Tehát ezt a Biblia használja ezt a kifejezést, hogy engedelmeskedni az evangéliumnak. Ugye ezt a szót halljuk, hogy engedelmesség, akkor mi jut rögtön az eszünkbe? Mivel kapcsolnak engedelmeskedni? Istennek vagy?
Tanárnak.
törvénynek. Igaz? De hogy az evangéliumnak? Mit jelent ez, hogy engedelmeskedni az evangéliumnak? Hát nem ugyanaz, mint engedelmeskedni a törvénynek, ez biztos. És ezt szeretném most megmutatni nektek, hogy sőt, a törvénynek való megfelelés, vagy megpróbálni megfelelni a törvénynek, ellentétes az evangélium iránti engedelmessége. Ellentétes. De nem akarok ennyire előre szaladni. Nézzük meg, mit mond Pál az előző fejezet végén. Róma 9, és a 30. verstől. Mit mondjunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Na ezt értem az alatt, amit az előbb mondtam, hogy ez a kettő ellentétes. Miért? Na hát ez a nagy kérdés. Miért? Hát ez nem egy nagy ellenmondás. Hát itt van Izrael. Isten hatalmas nagy csoda által, meg jelek által odaadta nekik az ő törvényét, a 10 parancsolatot. A Sínai hegyen. A zsidókhoz írt levélben leírja fel, hogy félelmetes harsonaszú, meg rettentés, meg füstölgő hegy, meg na, szóval egy rettenetes dolog volt az, amikor az Isten a Sínai hegyen megjelent. Szóval egy óriási nagy benyomást akar tenni Isten a zsidó népre, hogy az ő törvényét nagyon-nagyon szentnek tartsák, hogy rettegjenek ennek a megszegésétől. És azt mondja Pál, hogy Izrael, azt mondja, hogy az Izrael az igazság törvényét követte. Tehát a törvénnyel, ahogy Pál is mondta, semmi baj nincs. Ez az igazság törvénye. A parancsolat szent, jó és igaz. Ez az igazság törvénye. Ki mondaná azt, hogy ne paráznák, hogy hát ez egy rossz parancsolat. Hát lehet, hogy vannak ilyenek, de keresztények körében azt gondolom, hogy nincs ilyen. Ez egy jó dolog, hát persze. Ez igazság. Ez az életnek az emberi életnek egy jó, egy igaz mércéje. Aki e szerint él, az boldog életet élhet, mert az nem árt senkinek. És hogyha mindenki így élne, akkor egy boldog társadalomban élhetnénk. Ezt könnyen el tudjuk képzelni. Tehát ez az igazság törvénye. De mit mond Izraelről? Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Mit jelent ez, hogy ott van a kezükben az igazság törvénye? Olvassák nap, mint nap. Sőt, fel van írva a kapufélfájt. Nektek fel van írva a kapufélfájtokra a törvény? A zsidónak fel volt írva az ajtófélfájtra, a kezükre, a homlokukra, már egy hű zsidónak. Ezt mondja a törvény, hogy írd fel a törvény igéit kezedre, meg a homlokkötődre, meg mindenhova, az ajtóit félfájára. Ő teljesen körülvette őket a törvény, az életük. Azt mondja, beszélj róla a te utadban, ha mész valahová, ha otthon vagy, ha gyerekeidet tanítod, ha fölkelsz, ha lefekszel. Ugye a 119. Zsoltárt, hogyha elolvassuk, erről szól. Hogy mindig, minden pillanatban a törvény, ez tölti ki a gondolataimat, hogy erről elmélkedni. És a farizeusok ezt valóban olyan szintre is vitték, hogy szinte csak erről szólt az életük, és Pál azt mondja, hogy Izrael népe az igazság törvényét követte, de mégse jutott el az igazság törvényét. Hogy lehet? Hogy azt az igazságot, amit a törvény leír, nem tudták elnyerni azáltal, hogy foglalkoztak a törvénnyel. Miért? Miért? Azért, így folytatja Pál, felteszi ő is a kérdést. Azért, mert nem hitből keresték, ez egy hozzátoldás. Ugye a keresték, dölt el van a Bibliátokban, ez egy betoldás. Mert nem hitből van, nem csak, hogy nem hitből keresték, nem hitből van. Nem az, hogy rosszul keresték. Egyszerűen nem lehet elérni a törvényből. Ugye nem hitből, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Tehát hogy úgy gondolták, hogy amíg olvassuk ezt a törvényt, nézzük végig a parancsolatokat, próbáljuk alkalmazni a hétköznapi életünkre. Tudjátok, hány szabályuk volt? Több mint 600. Mind ez alapján, a törvény alapján. Az életük minden területére, hogy ha gabonát leszedett szombatnapon, azt nem szabad a kézzel őrölni, vagy kézzel morzsolni, mert az már őrlésnek számít, azzal már megrontod a negyedik parancsolatot. Tehát így szépen lebontották, hogy mennyi például egy szombatnapi járóföld, amit meg lehet, ez még a Bibliában is szerint, hogy egy szombatnapi járóföld, tehát ezt a zsidók tették hozzá. Mert Isten sehol keresheted bárhol az Ószövetségben a szombatnapi járóföldet, nem fogod találni. Ezt ők találták ki, hogy mi az, ami még belefér az Isten törvényébe, amivel még nem rontjuk meg ezt a parancsolatot. És ők azt gondolták, hogyha ezeket a szabályokat ők betartják Tövirül hegyire, akkor betöltötték a törvényt. Akkor igazak vagyunk. Tehát azt mondja, hogy azért, mert hitből, mert nem hitből, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna az igazság. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, ugye a botránkozás kövébe. Kedves testvérek, ez ma is botránkozás köve. Ma is botránkozás köve a Krisztus. Mindazoknak, akik a törvény által akarnak megigazulni, akik a törvénnyel foglalkoznak. És most ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy a törvény ki kell dobni a kukába, erről már beszélt el is, hogy a törvény nagyon jó a maga helyén. De miután elvégezte a dolgát, a tanítómester, utána egy cél van, amire figyelni kell, és ez nem a törvény, hanem Krisztus. De folytatom innen. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe. Amint megvan írva, ími beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Még egy gondolatot arról szeretnék mondani, és lapozzuk is fel Máté evangélium 5. fejezetét, jól ismert hegyi beszéd, ahol Jézus a törvényről beszél, és az igazságosságról. Hogy miért is nem lehet elnyerni, vagy eljutni a törvény által az igazságosságra. Itt Jézus a hegyi beszédben sok mindent mond a zsidóknak, amit nehezen vettek be. És mond itt egy nagyon döbbenetes dolgot. 20. verstől ezt olvassuk. Mert mondom néktek, hogyha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy amikor ezt egy zsidó ember meghallotta, mit gondolhatott? Az írástudók meg a farizeusok igazsága? Hát azok az emberek, akik a legszentebben élnek, lehet, hogy én bűnös vagyok, mert mit tudom, én csak egy egyszerű halászember vagyok, vagy egy ács. Hát Vagy egy vámszedő. Hát én vétkezek, na de hát ez egy farizeus, hát ő ennek szentelte az életét, ő betölti az Isten törvényét, ő ad tizedelt, meg ő Istennel olyan kapcsolatban van, amiről én álmodni sem merek. Hát ő felső osztály. És azt mondja Jézus, hogy ez édes kevés. És azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy hát, ha egy kicsit több, vagy hogyha már eléred ezt a szintet, akkor talán Isten beenged. Azt mondja, hogy ha nem több, hát igazságok, semmiképpen nem mehettek be az Isten országa. Mit jelent ez? Van esély üdvözülni? Nincs! Semmi esély. És hogyha ugye tovább olvassuk ezt, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiára ráka, méltó a fűtörvényszékre, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. És hát ez már óriási magaslatba emeli a mércét, de még folytathatjuk. 48. verssel. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Na, itt álljunk meg. Tökéletesnek lenni, mint Isten. Ahhoz, hogy olyan tökéletesek legyünk, mint Isten, az Istennek kell lenni. Egy óriási nagy vállalkozásba kezd az, aki megpróbál Isten lenni. És borítékolom, hogy nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni. És ezért mondtam azt Róma levélben, amit olvastunk, hogy nem csak azzal volt a baj, hogy ők az igazságot a törvényből keresték, hanem mert a törvényből nem lehet eljutni az igazságra. Nem lehet elnyerni az igazságosságot azáltal, hogy én próbálom tenni a törvényt. Próbálom teljesíteni Isten kívánalmait. Lehetetlen. Tehát Jézus nem azt akarta nekik mondani, hogy akkor innentől kezdve nem csak azt kell megtartani, hogy ne ölj, hanem innentől kezdve most már azt is tegyétek hozzá, hogy ne haragudjál. Meg ne mondd a másikra, hogy bolond, és akkor stimmelsz. Nem ezt akarta mondani Jézus, hanem azt mondta, hogy fogalmatok sincs a törvényről. Fogalmatok sincs az igazságosságról. Mert az igazságosság az Isten természete. Ahogy mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ekkora a különbség a farizeusok igazságossága és az Isten igazságossága között. És azt mondja, hogy ha nincs nagyobb igazságotok, mint a farizeusoké. És ez nem valahol a kettő között van, ez az Isten igazságosság. Azt mondja, hogy nem láthatjátok meg a mennyek országát. Hát a nagy kérdés, hogy hogyan? Nyilvánvaló, hogy az ember számára ez lehetetlen. Lehetetlen próbálni Isten lenni. Ezt talán egyetértetek vele. Könnyen belátható. Lehetetlen számunkra próbálni Isten lenni. Ez Sátán hazugsága volt. Sátán mondta azt kezdetben, olyanok lesztek, mint az Isten. Ez hazugság. Aki ezt így próbálkozik, a Sátán hazugságának hisz. Sátán mondta azt kezdetben, hogy hasonló leszek a magasságoshoz. És az embernek is ezt hazudta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Az ember soha nem tud olyan lenni, mint az Isten. Az ember nem tud Istenné válni. Ha megnézitek a pogány vallásokat. Mi az alapja minden pogány vallásnak? Most ez talán egy kicsit nehéz kérdés, de... Hogy?
Önmegvalósítás.
Igen, egy bizonyos értelemben. Nem feltétlenül önmegvalósítás. Vannak olyan pogány vallások, amelyek kimondottan azt mondják, hogy meg kell tagadni önmagad. Például a buddhizmusban mondanak ilyet is. De van egy közös pont, minden egyes nem keresztény vallásban, mondom inkább így. Van egyfajta erkölcsi norma. Minden vallásban van egy erkölcsi norma. Amihez a vallás követőinek alkalmazkodni kell. Be kell tartani a vallás előírásait.
Formalizmus.
Pontosan, tehát egyfajta alkalmazkodás. Arról van szó, hogy itt vannak a szabályaink, itt szabálygyűjtemény, legyen az a Bhagavad Gita, vagy a Korán, vagy vagy esetleg a hitalapé, vagy esetleg a tíz parancsolat. De van egy, nem mondjuk a zsidóknak, de a lényeg az, hogy van egy erkölcsi norma, amit be kell tartani az embereknek. És ha te ezt betartod, ezt a normát, akkor oké vagy. Ha nem tartod be, akkor nem vagy oké. És akkor mire irányul az embernek a figyelme? Arra, hogy a normát betartsam. Hogy megfeleljek. Hogy alkalmazkodjak. És a farizósok pontosan ezt tették. Ők úgy gondolták, hogyha ők alkalmazkodnak Isten törvényéhez, hogyha az életüket gyakorlatban ahhoz igazítják, akkor ők jók lesznek Isten előtt. Ők igazak lesznek Isten előtt. Akkor minden rendben van. Ezt mondja Jézus, hogy ez végtelenül kevés. Mert nem itt van a probléma. És ugye erről beszélt veled délelőtt, hogy most délután is, hogy mi a probléma. Ugye a probléma a természetünkkel van. Nem tudunk jók lenni. Állandóan gonosz jön elő bennünk, ezt írja Pál Róma levél 7. fejezetében. De térjünk vissza ide a Róma levél 10. fejezetéhez, ahol Pál folytatja az érvelését. Az első verstől olvasom. Atyám fiai, szívem szerint kívánom az Istentől, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Tehát páhozzállásával nincs probléma, ő nem valami rosszat mond róluk, meg nem vádolni akarja őket. Ezt nyilvánvalóvá teszi Pál, hogy ő itt most nem azért beszél, hogy most itt lejárassa a zsidókat, meg vádolgassa őket. Azt mondja, én szívemből kívánom, én együtt érzek velük. Másfelől azt mondja, hogy hát én is zsidó vagyok. Hát ők az én testvéreim. Sőt, még azt is mondja talán pont itt a 9. fejezetben, hogy ha lehetne, inkább én lennék kárhozott, hogy ők üdvözüljenek. Meghalnék értük, hogyha lehetne ilyet. De hát ez nem segítene rajtuk, úgyhogy ezért nem is fejti tovább. Csak azt mondja Pál, hogy az én hozzájuk való viszonyulásommal nincs probléma. Nem azért mondom a dolgokat, amiket mondok, mert le akarom őket járatni, mert bajom van velük, vagy ilyesmi. Hanem egyszerűen ez a helyzet, ez a tényállás. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük. Van buzgóság bennük. Vágyakoznak Isten iránt. Ugye Pál apostol maga leírja azt, hogy ő, mint farizeus, ő hogyan gondolkodott Istenről. Ő azt írja magáról, hogy ő a törvény szerint való igazság tekintetében fedhetetlen volt. El tudjátok ezt képzelni? Hogy végig megyek a parancsolatokon, és mindet ki tudom pipálni. Igen, igen, igen. Ezt én betöltöttem. És Pál apostol azt mondja, hogy a törvény szerint való igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Gondoljatok csak a gazdag ifjúra például. A gazdag ifjú mit mondott? Én ezeket ifjúságomtól fogva megcselekedtem. Pipa, 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 pipa. Tehát azt mondja, hogy van benne buzgóság az Isten iránt. De itt jön a tragédia. De nem megismerés szerint. De nem megismerés szerint. Tehát ez egy szélmalom harc. Tehát ahogy írja is, hogy keresik a törvényből való igazságot. Tehát Isten mondott nekünk valamit, hogy így kéne élni. Szeretnénk így élni. Vágyakozunk Istenre. Akkor próbáljuk meg. De Isten nem azért adta a törvényt, hogy az ember próbálkozzon betölteni. Erről beszéltünk. Nem azért adta, nem ez volt a törvénynek a célja. És ezért mondja Pál, hogy de nem megismerés szerint, nem megértés szerint. Sőt, amit Isten áldásukra szánt azért, hogy feltárja előttük a bűn természetét, a saját természetüket, és azt, hogy külső segítségre szorulna. Ezeket a célokat nem tudta betölteni bennük a törvény, hanem teljesen félreértették Isten szándékait, és azt gondolták, hogy az Isten azért adta a törvényt, hogy ők azt betöltsék, hogy ők próbáljanak alkalmazkodni. Emlékeztek, mit mondtak a zsidók a Sinai hegy alatt, amikor a törvényt megkapták?
Te beszélj az Istennel, nem?
Igen, azt is mondták.
Mindezeket
megcselekesszük.
40 nap múlva már borjuk imád.
Igen. Igen. És tudjátok, Ellen White is azt írja, hogy ezt azért mondták, mert nem tudták, hogy mit beszéltek. Nem tudták, hogy mit beszélnek.
Péter sem tudta, hogy mit beszél.
Pontosan ugye ez lejátszódott Péterrel is. De Isten nem azért adta a törvényt, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi azt meg tudjuk tartani. Teljesen más a törvénynek a célja. És a zsidóknál azt írja, hogy van bennük buzgóság Isten iránt, de nem megismerés szerint. Nem ismerték meg, hogy milyen az Isten. Nem értették meg az ő igazságosságát, hogy ez mennyivel magasabb annál, mint amit ők véges emberként gondolnak róla. Isten sokkal több, mint ez a 10 ige. Sokkal több. És így folytatja Pál, mert az Isten igazságát nem ismervén. Azt mondja, hogy az Isten igazságát nem ismerve az Isten igazságát. Hát ne viccelj, mert a kezükben volt a 10 parancsot, nap mint nap azt olvasták. Hogy mondhatja azt, hogy nem ismerték az Isten igazságát? Úgyhogy nem értették meg, hogy az Isten igazsága sokkal több, mint ami le van írva. Hogy ez csak egy leírás, egy véges, meg tudod számolni a betűket a Bibliában, nem? Ez véges. De Isten végtelen. Hát hogy férhet bele a végesbe a végtelen? Nem értették meg, hogy ez a 10 ige még nem minden. Azt gondolták, hogy ha mindet kipipáljuk, akkor okék vagyunk. És Jézus ezt akarta megmutatni nekik, hogy dehogy is. Hát már, hogyha gondolatodban haragszol valakire, már öltél. Neked az igazságosság mértéke, az az Isten tökéletessége. Nem értitek a lényeget. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni. Hát ez megint döbbenetes. Az ő tulajdon igazságukat, hát nem az Isten törvényét akarták követni. Főleg Jézus idejében, hát ugye nem volt nekik akkor bálvány tiszteletük, tehát... Jó, persze, lehet itt... voltak azért dolgok, amiket átvettek, nem tudom, eszméket, vagy filozófiákat pogányoktól, meg körbevástyáztak mindenféle bibliátlan dolgokkal. De alapvetően mégiscsak a törvényt akarták megtartani. És mégis azt mondja Pál, hogy a saját igazságokat akarták érvényesíteni. Tehát ez nem úgy működik, hogy van az Isten igazsága, képzeljünk el, mint egy nagy hordót mondjuk. Van egy hordó, ez az Isten igazsága, hogyha tetejéig van, színig van, akkor az az Isten igazsága. És akkor mit tudom, hogyha ugye ezt 10%-ig töltjük, akkor az ugye az Isten igazságának a 10%-a. Az már egy kis rész. Aztán szépen így töltögetjük, és aztán eljutunk az Isten igazságának a teljes részét. Pál apostol azt mondja, ha nem az egészet kapod meg, akkor semmi köze az Isten igazsághoz, az te saját igazságod. Ami értéktelen, mert Jézus azt mondja, hogy akinek nem sokkal több az igazságossága, mint a farizeusok, vagy a vámszedők igazsága, az nem mehet be a mennybe. Ez nem mehet be az Isten országába. Tehát ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az Isten igazságának és az én igazságomnak. Semmi köze egymáshoz. Ugye Isten azt mondja, dicsőségemet másnak nem adom. Picit sem. És ugye ez nem azt jelenti, hogy ő nem osztja meg, azt mondja, hogy senki ember nem mondhatja azt, hogy én már ennyit teljesítettem belőle. És még ennyi hiányzik. Tudjátok, mit mond az ige? Jakab levelében. Ja, igen, tehát, hogy Istennek nincsen közössége Beliállal, ugye ezt is mondja. Baállal. De még a törvénnyel kapcsolatban Jakab levelében. Azt az igeverset keresem, amikor azt mondja, hogy ha valaki vét egy ellen, 2:10, köszönöm szépen. Azt mondja, Jakab 2:10-ben, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Micsoda? Hogyha én jó életet élek. De hát megkívánok valamit. Mondjuk a szomszédomnak az autóját. Mert nekem csak egy vacak Opelom van, de neki meg egy jó Mercedes. Akkor gyilkos is vagyok. És parázna. És bálványimádó? És szombatrontó? Ezt mondja ez az ige? Azt mondja, hogy az egész megrontásában vétkes. Vétkes! Elfogadjuk Isten igéjét? Azt mondja, hogy az egész megrontásában vétkes. Tehát nem lehet részeket betölteni. Vagy az egésszel rendelkezel, vagy semmivel. Térjünk vissza római levélhez, Róma 10-hez. Hát azt mondja, hogy mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságokat igyekezve érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Hát ez már megint olyan döbbenetes kijelentés. Hát mi az, hogy az Isten igazságának nem engedelmeskedtek? Hát nem a törvényt akarták megtartani. Hát az Isten törvény az nem az ő igazsága. Hát pontosan ezt mondja itt Pál. Mivel a törvényt akarták megtartani, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert az Isten igazsága nem egyenlő a törvénnyel. A törvény egy leírása az igazságosságnak, egy alkalmazása az igazságosságnak a mi emberi szintünkön, de maga a törvény nem az igazságosság. Az igazságosság az Isten egy tulajdonsága, az Isten jelen, az Isten természete. Azt gondoljátok, hogy ebben a 10 sorban, ebben Isten egész természete ki van fejtve, hogy ő milyen? Nem gondolom. Egyetlen pontos, precíz leírása van Isten jellemének. Tudjátok, hogy hol van ez? Tudjátok, hogy hol van ez? Jézus a leírása Isten jellemének. Zsidókhoz írt a levél első fejezetében ezt írja. De Róma levélhez betehetitek az ujjatokat, mert vissza fogunk térni ide újra és újra. Már egy részt olvasott belőle délelőtt, de most az első verset szeretném felolvasni. Minek utána az Isten, te zsidók 1-1, minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által. Álljunk itt egy pillanatra. Tehát az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt. Miért szólt az Isten? Miért szól valakihez? Én miért szólok hozzátok? Valamit akar mondani, kapcsolatot akar teremteni, valamit akar közölni. Tehát az Isten sokféleképpen szólt az emberhez, sokféleképpen próbált kapcsolatba lépni az emberrel, közölni valamit az emberrel. Hogyan? Hajdan az atyának a proféták által. A proféták hogyan adták tovább Isten közölni valóját? Mit használtak? Szavakat! Szavakat! Amiket aztán leírtak. És ebből lett a Biblia. De ezek csak szavak. Istenről szólnak. Isten közölni valóját tartalmazák, de csak szavak. Ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. És mit gondoltak, ez mire vonatkozik? A 4 evangéliumra? A 4 evangélium Máté, Márk, Lukács, János, mik?
Ki vonatok?
Miből állnak? Szavakból! Szavak! Ezek is csak szavak! Hát a szavak leírják Istent. A szavak tökéletesen bemutatják Istent. Pontosan ezzel folytatja Pál, hogy amiről beszéltünk, hogy Jézus a 3. versben, hogy Jézus az ő dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának képmása. Jézus az egyetlen pontos leírása Istennek. Ha meg akarod tudni, hogy milyen Isten, milyen az Isten, Jézushoz kell menned. Ezt mondja az ige. Isten végső, tökéletes kinyilatkoztatása önmagáról, hogy milyen is ő. Nem az új szövetség, nem is az új szövetség, nem is az evangéliumok, hanem egy személy. Jézus Krisztus. Ő. Nem ez. Ő. Isten. Végső és tökéletes kinyilatkoztatása számunkra. És ha meg akarjuk tudni, hogy mi, milyen Isten igazságossága, akkor nem elég a törvényhez mennünk. Jézushoz kell mennünk. Jézus az, akiben Isten igazságossága tökéletesen ki van nyilatkoztatva. Az ő személyében. Térjünk vissza a Róma levél a 10. fejezetéhez. Mert pontosan ezt írja. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Csodálatos igevers. Azt mondja, hogy a törvényből lehetetlen megigazulni. De a törvény rámutat valaki másra, Krisztusra. Ez a törvény vége olyan, mint hogy van egy út, amin jársz, és egyszer csak vége van az útnak. És megérkeztél. Hol van ez a cél, ahová megérkezel? Krisztus! Van még akkor értelme az útnak? Nincs, hát célhoz értél. Azt mondja, törvény vége, Krisztus. És mi van ott a célban? Krisztussal együtt. Mi van ott? Igazságosság! Halleluja! Hát azt, amit eddig hiába próbáltam. Próbáltam és próbáltam, de nem ment. Erről beszél Pál a Róma 7-ben. Mindig a jót akarom tenni, de folyton csak a rossz jön ki belőle. És azt mondja, hogy hiába próbálom követni a törvényt, hogy a törvényből való igazságot nem tudom elérni. Azt az igazságot, amiről a törvény csak beszél. Viszont, ha eljutok Krisztushoz, ami a törvénynek az egész célja, hogy elvezessen Krisztushoz, hogy megmutassa, hogy nekem problémám, hogy segítségre van szükségem, és hogy itt a segítség, akkor befejezte a feladatát a törvény. És eljutottam az igazságosságra. Megnyertem az ő igazságosságát. És azt mondja, hogy ez nem csak egyesek egy kivételezett kasznak a kiváltsága, hogy ott vannak a farizeusok, vagy az írástudók, akik úgy nagyon-nagyon-nagyon közel vannak az ő minden hívőnek igazságára. Mindenki, aki hisz. És ez az, amiről szeretnék most beszélni, egy kicsit bővebben. Mit jelent hinni? Mit jelent hinni? Hogy lehet ezt az igazságosságot elnyerni? Folytatja Pál. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki cselekszi azokat, él azok által. Tiszta sor, nem? Aki cselekszik, él általa. Megtartod a parancsolatot, és élsz. A hitből való igazság... Bocsánat, mielőtt tovább mennék. Mi ezzel a probléma?
Nem tudjuk megtartani.
Hogy nem tudjuk megtartani. Ennyi. Csak ennyi ezzel a probléma, hogy nem tudjuk meg. Amúgy nagyon jó lenne. Hát ez csodálatos dolog. Persze, tartsd meg a parancsolatokat is, élsz. Egyszerű. Egyszer egy.
In the time of Jesus, the Jews say that if there will be one Jew who will be able to keep one Sabbath fully, the entire nation shall be saved.
Igen, azt mondtam most lett, hogy a Jézus idejében is azt mondták a zsidók, hogyha csak egyetlen zsidó lenne közöttük, aki egyetlen szombatot képes lenne tökéletesen megtartani, az egész nemzet üdvözülne. Tehát ők maguk is elismerték, hogy nem tudják megtartani. Igen. De ennek ellenére próbálkoztak. És ez a tragédia. És ez a tragédián nekünk is, hogyha ugyanazt az utat járjuk, mint ők. De hála az Úrnak, hogy adott egy jobb utat. A hitből való igazság pedig ezzel ellentétben így szól. Ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe. Azaz, hogy Krisztust aláhozza. Avagy kicsoda száll a mélységbe. Azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd. A szádban és a szívedben van. Azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Amen.
És itt most megállnék egy pillanatra. Hát ezt meg kell érteni, mit mond itt. Kicsoda megy fel a mennybe, meg kicsoda száll el a mélységbe. Mi van ezzel? Mi az a hit beszéde? Mert ez olyan fontos dolognak tűnik, hát erre teszi a hangsúlyt Pál. Mi ez az, ami üdvözít? Végre beszél már, hogy hogyan lehet akkor hinni, jól hinni. Itt van a lényeg. És valahogy ez olyan nehezen érthető, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de számomra ez nehezen érthető volt is. Most azt gondolom, hogy az Isten adott ezzel kapcsolatban nagyobb világosságot, mint ahogy eddig értettem, vagy nem értettem. Azt mondja, hogy ne mondd a te szívedben, kicsoda megy fel a mennybe. Azaz, hogy Krisztust aláhozna, mert mi van Krisztusban? Mit beszéltünk? Miről beszéltünk az előbb? Hogy mi van Krisztusban? Igazság, köszönöm. Igazságosság. Tehát az Isten igaz. Ott van Krisztus, aki igaz. Benne van az igazságosság. Én el akarom érni az igazságot. Hát hogyan ráncigáljam le ide magamhoz, hogy igazzá legyek? Nem mondd a te szívedben, hogy kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza. Vagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Az összes hamis vallás mind ugyanarra az alapelvre épül. Mit tehet az ember? Mit tehet az ember? Minden hamis vallásnak ez az alapja.
Önmegváltás.
Igen, ha kimondjuk, igen. Krisztus vallása teljesen más alapelven működik. Azt mondja, hogy nem mondd a te szívedben semmi, csak ne is gondold, kicsoda megy fel a mennybe. Ki az, aki ezt el tudja érni? Ki az, aki ezt el tudja végezni? Aki le tudja hozni az igazságosságot a mennyből? Vagy képes arra, hogy a halálból feltámasszon valakit? Mert ugye a Biblia azt mondja mi rólunk, hogy halottak vagyunk bűneinkben. Ugye a bűnökből való szabadulás az szabadítás, az egyenértékű csoda egy feltámasztással. Azt mondja az ige, hogy nem mondd a te szívedben, kicsoda megy fel a mennybe, vagy kicsoda megy le a mélységbe. Ezt nem neked kell megcsinálnod.
And you are not the one who has to do it.
Nem neked kell megcsinálnod, hanem mit mond?
What did it say?
Közel hozzád a beszéd! Közel hozzád! Hát az Isten megtette, érted? Az Isten megtette, érted? Nem neked kell megcsinálni. Ő közel hozta hozzád. Olyan közel hozta hozzád, hogy a szádba tette. Az úgy közel hozzád, ez a beszéd a szádban van. És a szívedben. De nem akármilyen beszéd. Ez úgy a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mit jelent ez a hit beszéde?
What does it mean? The words of the faith.
Folytatja. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Hát ez túl könnyűnek tűnik. Hogyha számmal kimondom, hogy igen, én hiszem, Isten feltámasztotta Jézust a halálból. Kész. Hittem, és megvallottam. Ennyi. Hát ez gyanús, igaz? De valójában sok keresztény így gondolja, és nem erről szól, mert ez a problémát nem oldja meg. De valahol mégis ilyen egyszerű.
But it's simple like this.
That's why the prostitutes went to heaven fast.
Igen, ezért mondta Jézus azt, hogy a paráznák és a vámszedők megelőznek benneteket az Isten országában.
Meg a lator.
Igen, a kereszten függő lator. Mert mégis ilyen egyszerű. Mi a hit?
What is faith?
Zsidókhoz írt levél.
Hebrews.
11. fejezet. Jól ismert igevers.
Very well known.
A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit valóság. Nekem van egy feleségem, és két gyerekem. Ők valóság számotokra? Ez egy jó kérdés. Te láttad már a feleségemet? És a két gyerekemet? És hogy azt mondom, hogy 3 gyerekem van. Vagy 4? Vagy 50? Nem hinnétek el, igaz? Mert nem láttátok, de hogyha azt mondom, hogy van két gyerekem, talán elhiszed. De lehet, hogy nem, mert túl fiatal vagy. De hogyha ide elhozom a feleségemet és a két gyerekemet, akkor valóság. Az biztos. De hogyha azt mondom, hogy valóság, akkor nem létezik olyan, hogy nincsen feleségem meg gyerekeim. Igaz? Vagy hogyha azt mondom, hogy feleségem van és két gyerekem, akkor nem lehet az sem, hogy 5 év múlva házasodok meg, és majd lesz két gyerekem. Nem, most. Most van. Tehát a hit a reménylet dolgoknak valósága. A hit az megragadja azt, ami Isten szava szerint valóság létezik. Azt mondja, hogy a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Tehát, hogy én azt mondom neked, hogy van egy feleségem és két gyerekem, és megadom a telefonszámát. És te felhívod őt, azzal te hitet gyakorolsz. Soha nem láttad őt, Soha nem találkoztál vele, nem hallottad a hangját. Csak én azt mondtam neked, hogy van. Nem látod dolog. De mivel számítasz arra, hogy amikor bepötyögöd ezt a számot, és amikor az illető felvesz, először is fel fogják venni a telefont, és aki felveszi a telefont, valószínűleg női hang lesz. És úgy fog bemutatkozni, hogy Sánta Jánosné vagyok. Nem mondjuk Kovácsné, akárki. Ez hit. Ez hit. A remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Még ugye ennél tovább ismertném, mert ugye ez még lehet csak próbál volna, megpróbálom, hogy felhívom. Ez még nem meggyőződés. Rossz a példa. De a lényeget értitek. Tehát olyan dolgok felől való bizonyosság, amit nem látok. Térjünk vissza a Róma levélhez. Itt a hit beszédéről van szó, és azt mondja, hogy ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartható. Ugye nem voltunk ott, amikor Jézus meghalt, meg amikor feltámadt, tehát ezt leírták nekünk. Sok keresztény volt már előttünk, aki ebben hitt. Ugye ezt úgy könnyű kimondani, hogy hát igen, hiszek abban, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Persze, magától értetődőnek vesztük, ez a kereszténységünk alapja. Na de ennyi az egész, ennyi az üdvösség. Hogy egyszerűen ezt elfogadom és kimondom, ez egy elmélet. És a kereszténység nem egy elmélet. Van egy érdekes kifejezés, amire szeretném felhívni a figyelmeteket. Nem azt mondja Pál, hogy a te elméddel hiszed. Nem azt mondja, hogy a te szívedben hiszed. És a következő versben megint mondja, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát szívvel hinni, ez több, mint puszta elmélet. A lényünk lényegével van kapcsolatban. Miért olyan rendkívül fontos igazság ez, hogy Krisztus feltámadt. Hogy az Isten, sőt, nem csak hogy feltámadt, hanem hogy az Isten támasztotta fel őt a halálból. Mert hogy éppen az előbb beszéltünk arról, hogy kicsoda megy fel a mennybe, és kicsoda száll le alá a mélységbe. Tehát, hogy az ember erre képtelen, más valakinek kell ezt elvégeznie helyettünk. Miért van olyan nagy hangsúly ezen, hogy Krisztus halálában, vagyis feltámadásában hinni. Róma levél 6. fejezetéhez lapozzunk, amit már elkezdtünk tanulmányozni. Harmadik verstől olvasom. Avagy nem tudjátok én, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Nagyon furcsa ez a kezdés. Avagy nem tudjátok én. Hát nem tudjátok. Nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtetek, az ő halálába belekeresztelkedtetek? Mit jelent ez? Megmagyarázza Pál. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba. Krisztus mikor lett eltemetve?
Halál után.
2000 évvel ezelőtt, igaz? Te Mikor lettél eltemetve?
Mert
Mert azt mondja, hogy eltemettettünk azért ő vele együtt.
Mi is akkor?
2000 évvel ezelőtt. Folytassuk tovább. Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Itt van a kulcs. És folytatja, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásái szerint is azok leszünk. És míg a 8. vers, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Mikor haltunk meg? 2000 évvel ezelőtt. Mikor támadtunk fel? 2000 évvel ezelőtt. Ezt mondja Pál. Vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámasztattunk. És azt mondja, hogy ez úgy működik, hogyha vele egyé lettünk, akkor ez így van, akkor én meghaltam. Én mikor? 2000 évvel ezelőtt. És én feltámadtam. 2000 évvel ezelőtt. Na, ez a fantasztikum kategória. Tehát ez, ilyet ember nem tudna kitalálni. És ezért mondja Pál Róma 10-ben, ha szívvel hiszel, ha szíveddel hiszed, nem pusztán azt a tényt elfogadod az elmédben, hogy hát igen, Jézus egy történelmi személy, ő meghalt 2000 évvel ezelőtt, feltámadott, és felment a mennybe. Ez szép és jó, de mondok nektek valamit. Jakab levelében írja, az ördögök
hisznek
és rettegnek. Az ördögök felismerték Jézust a földön. Felismerték, hogy ő az Isten fia. És rettegtek. Az igazságot ismerni kevés. De azt mondja, hogy te vele egyé leszel. Ha te egy vagy vele, ha egyé lettél vele az ő halálában, és az ő feltámadásában, és a szívedből hiszed, mit jelent hinni? Azt mondja, hogy a remélet dolgoknak a valósága. És a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mit jelent hinni Krisztus halálában és feltámadásában? Igazán. Gyakorlatilag módon. Ami tényleg segít nekem. Azt, hogy én meghaltam Krisztussal. És én feltámadtam vele együtt, egy új életre. A régi életem, azt mondja Pál Róma 6-ban, folytatom a 6. verstől. Tudván, így kezdi, tudván, biztosan, ugye ezt mondtuk, hogy a hit, a remélet dolgoknak valóság, ez egy valóság. Ez nem olyan dolog, amit nekem kell megcsinálnom, hogy majd később valamikor megtörténik, mert addig küzdök érte. Ez valóság, ez most valóság. És azt mondja, hogy nem látott dolgokról való meggyőződés, ezt biztosan tudhatjuk, azt mondja, hogy tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő velem megfeszítetett. Ez bizonyos, ezt tudhatjuk hitáltal. És a 11. versben ugyanezt mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban.
Az új fordítás úgy, hogy azt tartsátok magatokról.
Igen, az is jó. Tehát, tehát ezenképpen gondoljátok ti is, vagy fontoljátok meg, azt tartsátok magatokról, úgy gondolkodjatok magatokról, hogy ti meghaltatok. Mikor? 2000 évvel ezelőtt, így van. És nem, nem akkor, amikor, amikor fogadalmat tettetek, nem. Amikor valaki megkeresztelkedik, semmi más nem tesz, csak elfogadja a valóságot. Mi nem tudunk teremteni, mi nem tudunk valóságot létrehozni. De a valóság ott van, rendelkezésre áll, Jézus Krisztusban 2000 éve, mert ő meghalt értünk, és feltámadott értünk. És hogyha mi egyesülünk ő vele, hit által, akkor az ő tapasztalata a mi tapasztalatunk. Az ő halála a mi halálunk. Az ő feltámadása a mi új életünk. Egy csodálatos igazság. Ezért mondja Pál, hogy nem mondd a te szívedben, kicsoda megy fel az égbe, vagy kicsoda megy le a mélységbe. Közel hozzád a beszéd, Isten olyan közel hozta hozzánk az üdvösséget, amilyenre csak lehetett. Ő mindent megtett értünk. És azt mondja, hogy a te szívedben elhiszed az ő beszédét, hogy ő ezt megtette érte, és ha te száddal vallást teszel, kimondod, bizonyságot teszel arról, hogy igen, ez így van. Ez így van, ez az igazság. Krisztus meghalt értem, és én ővel együtt meghaltam, és feltámadtam vele együtt. Mert vele egyesültem, mert ő megígért valamit. És hogyha alkalmunk lesz, akkor a következő órán még talán holnap tudunk erről tanulmányozni, hogy mi által valósul meg ez az egyesülés. Most csak egyetlen egy igét szeretnék felolvasni. Ha ezt az egyesülést megtapasztaljuk, akkor megtapasztaljuk a szabadságot Krisztusban. Azt a szabadságot, amiről Róma 8. fejezetében olvasunk, amit a Róma 6-ban olvasunk, hogy felszabadultunk a bűn alól. Nem vagyunk többé a bűn rabszolgái, mint hogy Krisztus sem rabszolgája a bűnnek. Azt mondja ez az ige, aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Lehet, hogy mindjárt találom. Na, nem baj. És még egy igét szeretnék felolvasni. Hogy ez az egyesülés,
ez 1 Korintus 6.17.
Köszönöm szépen, 1 Korintus 6.17 volt. Aki az Úrral egyesül, egy lélek nő vele. És még erre egy gondolatot, bocsánat, nem mondtam, mit akartam mondani róla. Hogy azt mondja, hogy aki az Úrral egyesül, egy lélek nő vele. És nagyon érdekes, hogy ezt milyen szövegkörnyezetben mondja Pál.
Very interesting what Paul speaks in this place about.
Ugye azt mondja előtte a versben 1 Korintus 6.16-ban, avagy nem tudjátok én, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele. Mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.
Nem test.
Felfogjuk, hogy itt egy párhuzam van? Azt mondja, hogy aki paráznával egyesül, de nem kell, hogy paráznával, hogyha csak az első házassághoz visszamegyünk, ugye ott azt írja, hogy lesznek ketten egy testé. Tehát, hogyha valaki, egy férfi egyesül egy nővel, akkor azt mondja a Biblia, hogy lesznek ketten egy testé. De azt mondja, hogy aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Egy férfi és egy nő között testi szinten a legközelebbi kapcsolat az a testi egyesülés. Azt mondja, hogy egy test ő vele. Ettől közelebb lenni nem lehet. Ezt meg lehet magyarázni, orvosok, biológusok meg tudják magyarázni, ez hogy működik, mi történik ilyenkor hormonokkal, meg különböző testrészekkel. De az, hogy hogyan lehet egy léleké lenni az Úrral, ezt senki nem tudja megmagyarázni. De amilyen valóságos az, hogy két test egyesülni tud, ugyanolyan valóság az, hogy az ember és Isten egyesülni tud, egy lélekké tud lenni. Ezt mondja ez az ige. Ez egy valóság, ez egy tapasztalat. Aki házasságban él, az tudja, hogy ez egy tapasztalat, ez az egyesülés. Ez nem olyan dolog, amiről csak úgy beszélünk. Ezt csinálni kell. És a lelki szinten sem csak beszélni kell róla, ezt csinálni kell. Ennek meg kell történnie. Ez egy valóság, aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Így van, hitáltal. Csak hitáltal lehet. Mert azt mondja, hogy a hit az valóság. Az nem elmélet, az valóság. Remélet dolgoknak valósága. Meggyőződés, bizonyosság. Az úgy van. Nem úgy lesz valamikor, nem talán, nem lehet, hanem biztos. Még egy igét szerettem volna felolvasni. 2 Korintus levélből. A 4. fejezetből. Elnézést, nem a 4., az 5. A 4. is nem volt az. Az 5. szerettem volna. 15. verstől. Talán 14-től olvasom, hogy értsük. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. Kicsit átfogalmazom, mert nehézkes a fordítás. Tehát én úgy gondolkodom, Pál mondja, én úgy gondolkodom, vagy úgy gondolkodjunk, hogyha egy, ki az egy? Jézus. Meghalt mindenkiért. Akkor mindenki meghalt. Ezt mondja az igevers? Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. Okozat. Egy meghalt mindenkiért, mindenki helyett, akkor mindenki halad. Nem? Ezt mondja Pál, úgy gondolkodván, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Mi következik ebből? Itt jön a lényeg. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott. Azért mi, megint egy következmény, azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Azt mondja Pál, hogy ez az átalakulás, ez teljes. Ez teljes, azt mondja, hogy a régiek elmúltak, ímé újjá lett, mennyi? Minden! Minden! Nincs 10%, 20%. Minden újjá lett. Nem maga Jézus mondta ezt a példázatot, hogy ne varjatok régi posztóra új foltot. Mert szétszakad a ruha. Egy régi tömlőben ne töltsetek új bort, mert szétszakad a tömlő, meg a bor is kifolyik. Nem lehet keverni a régit az újjal. A réginek el kell múlnia. Ádámnak meg kell halnia. Ádámnak meg kell halni. Isten azt mondta, hogy ha eszel arról a fáról, meghalsz. Ádámnak meg kell halni. Ádám evett arról a fáról, és megölt bennünket. Mindnyájunkat megölt Ádám. Nem hisztek? Menjetek ki a temetőbe. Mindnyájunkat megölt Ádám. És Ádámnak meg kell halni. Vagy a második halálkor, vagy most. És a csodálatos az, hogy Krisztus meghalt mindenkiért. És azok, akik hisznek, azok vele együtt most megtapasztalhatják ezt a csodálatos halált. És vele együtt a még csodálatosabb feltámadást. Úgyhogy a régiek elmúltak, minden. És ími újjá lett. Minden! Egy új teremtés! Egy új teremtmény! Egy új Ádám. Egy második Ádám. Mert ezt mondja 1 Korintus 15-ben. Egy Korintus 15, 45. vers. Így is van megírva. Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké. Az utolsó Ádám pedig megelevenítő szellemi, vagy megelevenítő lélekké. Jézus a második Ádám. A második Ádám egy új életet ad nekünk, ami ugyanolyan valóságos, mint az első Ádámtól örökölt életünk. Ugyanolyan valóságos, csak teljesen más. Mert az első Ádámtól mit örököltünk? Bűnt, halált, nyomorúságot. És a második Ádámtól mit öröklünk? Örök életet, igazságosságot, szentséget, jóságot. Sőt, Efézus 1:3-ban már csak idézem, azt mondja, hogy az Isten minden lelki áldással megajándékozott bennünket a Krisztus Jézusban a mennyekben. Minden lelki áldást öröklünk a Krisztusban. Isten nem adhatott volna nekünk többet. Sőt, Ellen White azt írja, nem tudom, ismeritek ezt, csak talán nem fogtuk még fel ennek eddig a mélységét. Krisztusban, most nem pontosan idézem, de a lényeg, hogy Krisztusban az emberiség közelebb kerülhet Isten, vagy közelebb kerül Istenhez, mintha soha nem bukott volna el. Krisztusban az emberiség, vagy az ember, az egyes ember, nem csak úgy az emberiség, ez túl távol van, az egyes ember közelebb került Istenhez, mintha soha nem bukott volna el. Míg egy záró verset szeretnék olvasni Róma 10-ből, ennek a gondolatmenetnek a végét. A 11. verstől a 13-ig. Mert azt mondja az írás, ha valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Uram mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ez Isten ígérete, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ha te a szívedben hiszed, hogy az Isten, hogy Krisztus meghalt, érted, és te halott vagy, ővel együtt. És ha te szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztott őt a halálból, és vele együtt téged is feltámasztott a halálból, egy új életre, ha ezt kifejezed előtte, ha száddal vallást teszel erről, ha ezt kifejezed előtte, kijelented, számomra ez a valóság. Számomra többé nem az a valóság, amit itt magam körül láttam, vagy aki eddig voltam. Többé már nem ismerünk senkit test szerint, magunkat sem. Azt hitek, hogy itt az a Sánta János áll előttetek, aki kijött valamikor a szülőcsatornán. Azt mondja, hogy nem ismerünk többé senkit test szerint. Még Krisztus sem. Azt mondja 2. Korintus 6-ban, itt olvastunk, még ha Krisztust is ismertük test szerint, többé nem ismerjük. A feltámadás az egy olyan léptékű változás, ami nyomán egy teljesen új ember jön létre. Krisztus feltámadása nyomán egy teljesen új ember jött létre. Ezért mondja Pál, hogyha ismertük is Krisztust test szerint, már nem ismerjük többé, mert ő már nem ugyanaz, mint aki volt egy bizonyos értelemben tapasztalat tekintetében. Nem a hozzáállása szempontjából, hanem tapasztalat tekintetében. Ő átment a kereszt tapasztalatán, hogy elszakadt Istentől, és mégis őt választotta. És meghalt, de feltámadt egy új életre. És ugyanúgy, mint ahogy az ő élete már soha nem lehet többé az, mint ami azelőtt volt, ugyanúgy a mi életünk se lehet többé az. De nem azért, mert ezt valami törvény megparancsolja nekünk. Egyszerűen nem tudsz úgy élni, mint eddig. Nem tudsz úgy élni, mint eddig. Ha ezt elhiszed. Nem véletlen, hogy az apostoli időkben a keresztények nem bírták magukban tartani az örömhírt. Nem bírták, Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Jaj, nekem! Ha nem hirdetem az evangéliumot. Nem azért, mert Isten pálcával jön utána, aztán fenyegeti. Hanem a lelkében ott van a késztetés, hogy ezt mondanom kell, ez akkora hatalmas dolog. Én már nem tudok úgy élni, mint ahogy eddig éltem. Mert nem tudok visszamenni oda, ahol eddig voltam. Egy új életet kaptam. Meg vagyok mentve. Dicsőség az Úrnak. Adja, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. És engedelmeskedjünk az evangéliumnak. Mert engedelmeskedni az evangéliumon nem más, mint hinni. Hinni Isten szavának. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk neked, hogy te olyan gazdagon gondoskodtál mi rólunk. Te láttad a mi tehetetlen, gyarló életünket, és azt, hogy mi semmit nem tudunk magunktól megtenni, önmagunkért. És míg, hogyha próbálkozunk is, az is csak mind szenny, és tisztátalanság, hiszen mit adhatnánk mi magunkból? Te láttad ezt, atyánk, és te olyan csodálatos tervet találtál ki, és hajtottál végre, amit mi soha nem tudtunk volna sem kitalálni, sem megvalósítani. Ó, atyánk, csak arra kérünk téged, hogy tárd fel előttünk, mint teljességében ezt a tervet, és add, hogy a mi korlátolt elménk ezt felfogja, és hogy a mi szívünk megnyíljon, és el tudjuk fogadni azt a valóságot, amit te elvégeztél, értünk. Ó, atyánk, a te igéd igaz, függetlenül emberektől, szervezetektől, a tapasztalatunktól, a te ígéd igazság. Kérünk téged azért, most ennek a szombatnapnak a végén, amikor a teremtés csodáját is ünnepeljük, hogy te, aki az új teremtést létrehoztad a Krisztus Jézusban, tart, hogy a te szabad teremtő hatalom legyen a mi életünkben is. És megtapasztaljuk azt a gazdag kegyelmet, amit te megmutattál a te fiadban, hogy odaadtad őt értünk és nekünk. Köszönjük neked, atyánk, hogy te itt voltál velünk ezen a napon. Te szóltál hozzánk, és vontad a mi szíveinket, és felbuzdítasz bennünket, hogy közeledjünk hozzád, hogy közeledjünk Krisztushoz, és életet nyerjünk általa. Köszönjük neked ezt, atyám, de fiad Jézus Krisztus érdemeiért. Amen.